Vendégünk a stúdióban továbbra is Oszkó Péter pénzügyminiszter. Folyik a jövő évi költségvetés politikai vitája a parlamentben, de ha önnek egy rövid mondattal kellene jellemezni, hogy milyen is ez a költségvetés, vagy mit üzen Magyarországnak, vagy mit üzen az embereknek, akkor mit mondana?
Hát nem vagyok jó a politikai víziók megfogalmazásában, úgyhogy improvizálnom kell, de azt kell, hogy mondjam, hogy az államháztartás is rááll arra a takarékos üzemmódra és arra az önmegtartóztató működésre, amire egyébként a családok, a lakosság és a vállalkozások már rákényszerültek ebbe az évbe. Nyilván az állam is folyamatosan követi ezt a feladatot, vagy folyamatosan végzi ezt a feladatot idén, de jövőre éri el azt a takarékossági szintet, ami egyébként azt gondolom, hogy a későbbi évek tekintetében is hasznos, tehát nem baj, hogyha megtanulják az állami intézmények, hogy lehet kevesebb pénzből gazdálkodni, és több pénzt adni a lakosságnál meg a gazdaságnál, de ez egy minden alkalmazkodási képességet próbára tevő takarékosság lesz jövőre.
Egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy szigorú és örömtelen, ezt a két szót alkalmazta, de igazából...
Ezt biztos én mondtam?
Igen, azt hiszem, hogy a Dow Jones hírügynökség, vagy valamelyik nemzetközi hírügynökség visszafordításából lehetett ezt látni, de igazából az a nagy kérdés, hogy mi értelme van ennek a költségvetésnek, és leginkább a különböző politikai, de még elemzői részről is ez a kérdés hangzik el, most persze kicsit leegyszerűsítve, hogy van-e értelme annak a fajta szigornak, amit a kormány végrehajt, mert persze rövid távon nyilvánvalóan a pénzügyi stabilitás érdekében van értelme, de vajon van-e benne olyan elem, ami biztosítja az ország hosszú távú kilábalását, vagy
menekedését? Én azt gondolom, hogy ez sokkal egyértelmű annál sem, hogy sokáig kéne gondolkodni rajta. Tehát az, hogy ilyen gazdasági visszaesés kell elszenvedni az országnak, ahogy a világ sok országának egyébként, az nem egy megváltoztatható körülmény. Tehát az történik velünk, látszólag tudnánk ezen változtatni, de valójában lényeges mértékben nem. Tehát az, hogy az idei várható bevételek jövő évre körülbelül 400 milliárddal visszaesnek, még további 400 milliárddal, az egy megváltoztathatatlan tény. Innen indul a tervezés. Mit lehet ilyenkor csinálni? Lehet azt mondani, hogy hát kérem szépen, kevesebb lesz a bevétel, de én mégis ugyanannyit költök, és akkor erre hitelt kell felvennem, adósságokból tudom azokat a költéseket fedezni. Ez egy elvi lehetőség Magyarország számára, mert Magyarország úgymond eljátszotta már azt, hogy állandóan növelje az adósságát, ezt nem szabad megtennie, nem is adna neki senki kölcsönt. De ha lenne ilyen lehetőség, akkor se szabad megtenni, mert ez irdatlan sokba kerül az országnak. Ezzel feléjük a jövőnket. A idei és jövő évi költségvetésben körülbelül 1200 milliárd az a kamatteher, amit a meglévő államadósságon fizetünk. Nem szabad ezt tovább
növelni. És azt mondja, hogy a másik út pedig csak az, hogy
nem, még két út lenne ezen kívül. Vagy adóemeléssel foltozzuk be ezt a 400 milliárdos lukat, tehát ha kiesik a bevétel, akkor adókat emelünk és beszedjük, hogy azokat a kiadásokat, amiket hozzá van szokva az állam, azokat továbbra is tudjuk fedezni, vagy kiadásokat csökkentünk. Én erre azt mondom, hogy a versenyképesség szempontjából, a jövőbeni gazdasági növekedés szempontjából nyilvánvaló az a következtetés, hogy az adókat nem szabad emelni, azon a lecsökkentett szinten kell megtartani, amilyen szintre beállítottuk most a 2010-es csomaggal, és amilyen szintre beállítja a gazdasági visszaesés, mert pillanatnyilag azt látjuk, hogy a gazdasági növekedést jobban tudja a gazdaság önállóan a nála hagyott bevételből beindítani, mintsem a sokszor hatékonysági problémákkal, nem megreformált intézményrendszerrel küzdő államháztartás. Lehetnek olyan állami típusú költések, amik segítik a versenyképességet. Itt igyekeztünk is pénzt hagyni, tehát nem mindenkire ugyanolyan arányú takarékosság vonatkozik, de összességében sok intézmény van, akiről tudjuk, hogy nem hatékonyan használja fel a pénzt, nem úgy használja fel, hogy abból automatikusan az ország növekedését, a gazdaság növekedését segíti. Tehát ha választani kell, hogy kiadást csökkentsünk, vagy adót növeljünk, akkor én azt mondom, hogy kiadást csökkentsünk, és nem is csak nagyobb arányban, mint adónövelés, hanem én azt mondom, hogy csak kiadást csökkentsünk, adót növeljünk.
Igen, csak
növeljünk.
A legtöbb kétség azzal kapcsolatban merül föl, hogy ezek a kiadást csökkentő lépések mennyire olyanok, amelyek tartósak. Tehát Járai Zsigmond például itt volt az Inforádióban, aki azt mondta, hogy csak tűzoltó jellegű intézkedések vannak. Állami fizetések, állami alkalmazottak fizetésének visszafogása, amit egy-két év múlva, tehát hogy ezeket a kiadás visszafogó lépéseknek egy, jelentős részét nem lehet hosszú távon fönntartani, mert előbb vagy utóbb kell fizetést emelni a közszférában.
De azt majd az akkori szinten emeljük, tehát volt egy jó pár évvel ezelőtti
úgynevezett strukturális átalakítások, tehát a költések szerkezetéhez nem nyúl a kormány, ugyanabba a rendszerbe önt kevesebbet, ez valóban egy megtakarítás, de kérdés, hogy amikor majd már nem lehet tovább tartani ezeket az állapotokat, akkor az egészségügytől az önkormányzatokig.
Ez tévedés, elnézést kérek már előre is Járai Zsigmondtól, de erre azt kell, hogy mondjam a legfinomabban is, hogy tévedés. Az, hogy a nyugdíjrendszer úgy alakítottuk át, hogy 13. havi nyugdíj nincs, nyugdíjprémium csak megfelelő gazdasági növekedés mellett van, és elközben emelkedik a nyugdíjkorhatár. Ez jelent körülbelül olyan 160 milliárdos megtakarítást jövőre, és jelenti körülbelül ennek a háromszorosát 4-5 év múlva. Tehát ezek nagyon komoly strukturális jellegű megtakarítások, aminek van megtakarítási hatása jövőre is, de még nagyobb megtakarítási hatása van a később évekre. A családtámogatási rendszer átalakításából alig van megtakarítás jövőre, néhány milliárd. Lényegesen több megtakarítás van a későbbi években. Tehát kifejezetten strukturális jellegűek a reformok, és az intézményrendszert is úgy igyekeztünk átalakítani, hogy egy alacsonyabb foglalkoztatási szintre, egy alacsonyabb költési szintre állítsuk be a közigazgatást. Idénről jövőre egyébként már nincs lényeges bérfejlesztés visszafogása a közigazgatásban. Idén történik az a korrekció, ami egyrészt a válság hatása, másrészt pedig ugye azért jó pár évvel ezelőtt még volt egy 50%-os bérfejlesztés a közszférában, azért
az nyugdíj költségvetés. A szerkezetéhez gyakorlatilag nem nyúlnak hozzá, tehát továbbra is megmarad az az intézményrendszer, a háttérintézményekkel.
Nem számolunk fel minisztériumokat?
A háttérintézményekkel együtt, tehát az önkormányzati rendszerhez is nyilvánvalóan nem nyúl hozzá a kormány, mert sokszor kétharmados döntéseket is igényel. Tehát magyarul a költés szerkezete azért ugyanaz marad.
A költés szerkezete sok esetben nem marad ugyanaz, különösen a szociális rendszerben, különösen a nyugdíjrendszerben, tehát a legnagyobb újraelosztó rendszerekben nem, és kialakul egy olyan költési szint, amire fel lehet építeni aztán intézményrendszerbeli reformokat. Tehát én azt gondolom, hogy jelentős strukturális pénzügyi reformokat csinálunk, és nem szeretném elbagatelizálni azt, hogy egyébként intézményrendszeri beli reformokat bőven lehet még tenni, ehhez sajnos szélesebb politikai konszenzus és szélesebb politikai együttműködés kellene, mint ami most az országban megvan.
De nem is tett olyan nyilatkozatot, hogy a nehezén már túl vagyunk.
Pénzügyi értelemben igen. Tehát pénzügyi értelemben...
Tehát ez csak azt sugallja, mintha azt éreztetnék, hogy a reformok nagy részén, vagy a nehézségeken túl vagyunk, miközben
az önkormányzati rendszert át kell alakítani, de az önkormányzati rendszert már csak úgy kell átalakítani, hogy abból nem kell több pénzt kivenni jövőre, hanem létre lehet hozni egy sokkal jobban működő intézményrendszert ugyanezzel a támogatottsági szinttel. Az egészségügyben is bőven van feladat, de az egészségügyben sem célzott, már egyébként jövőre sem célozunk több forrást kivonni, hanem azt lehet mondani, hogy ennyi forrás mindenképpen biztosított, ennél több takarékosságra nincs szükség, és ehhez alakítsunk ki egy olyan intézményrendszert, ami ezt még jobban fel tudja használni, ezt a pénzt. Ez nem könnyű feladat. Tehát intézményrendszerbeli reformban lesz még dolga a következő kormánynak, de az annak kapcsán már nem kell olyan feladatokat elvégeznie, hogy azon is gondolkodjon, hogy az intézményrendszeri reform kapcsán hogy lehet még alacsonyabb költési szintre beállítani ezeket az intézményeket, hanem mondjuk úgy meg lesz az a kényelmes pozíciója, hogy a pénzforrás a költési szinthez már hozzá vannak szokva intézmények, és lényegében nekik is nyereség lesz az, hogyha egy egyszerűsített, átalakított, megreformált rendszerbe tudnak ugyanannyi pénzt költeni. Én azt gondolom, hogy a következő kormánynak mi jelentősen megkönnyítjük a dolgát e tekintetben, mert az intézkedések legnehezebb részét, azaz az közszféra alacsonyabb költésekre való rászoktatását megtesszük, és ezt követően már csak azokat az intézményrendszerbeli átalakításokat kell megtenni, ami ezt az alacsonyabb költési szintet hatékonyabban teszi felhasználhatóvá.
Vannak olyan, vagy lehetnének olyan intézkedések, amelyek talán nem kerülnek rengeteg pénzbe, de mégis megkönnyítenék, vagy hozzájárulnának az ország versenyképességének javításához. Minden kormányzat mindig emlegeti az adórendszer egyszerűsítését, vagy legalábbis az adórendszer bürokratikus részének egyszerűsítését. Itt azért olyan jelentős áttörést a kormány nem végzett.
Ezt cáfolom. Lehet, hogy rosszak vagyunk kommunikációba, és most már legkényelmesebb nekem visszakérdezni, hogy mit kellene még. Mert ugye kb. 7 kis adót megszüntettünk, igyekezzük.
Lehet, hogy a vállalkozókat kéne majd megkérdezni.
Hogyne, erről folyamatosan beszéltek a vállalkozókkal.
Kell megküzdeni.
Hát ugye volt is egy ilyen felmérés, egy több ezer vállalkozóra kiterjedő felmérés, ahol begyűjtöttük kérdőívszerűen, hogy melyek azok a terhek, amikről úgy gondolják a vállalkozók, hogy egyébként megnehezítik az életüket, és azon változtatni kell. Ezeknek egy igen jelentős részén változtattunk, vagy változtatunk, mert például ilyenek voltak, hogy az iparűzési adót miért a helyi önkormányzatok szedik be, miért nem az adóhatóság. Ezt megléptük, nem volt könnyű egyébként, komoly ellenlobbi alakult ki benne, de megléptük. Miért
mondjuk
van tegyük
hozzá, hogy ott vannak az adóosztályok továbbra is az önkormányzatoknál, mert egyébként még egy halom másfajta adóval foglalkoznak. Tehát...
Nyilván más csoport, különösen a nagyobb városok, mert más csoport foglalkozik az iparűzési adóval, mint az egyéb adónemekkel. Ez megint csak egy megtakarítási lehetőség az önkormányzatoknál, és itt volt egy átfedés a két hatóság működésében, tehát ez nem csak vállalkozói oldalon bürokrácia csökkentés, hanem a hatósági oldalon bürokrácia csökkentés, de sok más tudok mondani, tételes egészségügyi hozzájárulás, munkaadói, munkavállalói járulék, kulturális járulék, stb. Tehát ezeket hosszan lehetne sorolni. Ezek nyilván lassan ülnek el a köztudatba, tehát amikor én néztem, amit a ma nyáron, vagy most idén nyáron kaptunk meg felmérést, hogy milyen terheket tekintenek túlzónak a vállalkozások, azok közül voltak olyanok, amik már megszűntek, már idén megszűntek, voltak olyanok, amit a 2010-es adócsomagban megszüntettünk, de nyilván ez majd lassan ül be az ügymenetbe, hogy észrevegyék a vállalkozások.
És a bevallások egyszerűsítéséhez akkor ez hozzájárul, hogy rengeteg bürokratikus teher, különböző napokon kell bevallani, egész apparátusok foglalkoznak azzal, hogy nyilván tartsák, hogy mikor kell a különböző bevallásokat küldeni, és leveleznie az APEC-el is.
Hogyne, ezekben is igyekszünk tovább egyszerűsíteni, illetve egyszerűsítettünk egy csomót, a most benyújtott csomagba például a nem külsőbben közkedvelt mennyi lap megszüntetése szerepel. Tehát ebben folyamatosan haladunk előre. Ez nem egyik napról a másik napra elvégezhető munka, tehát amikor van egy ilyen 1000 pontos felsorolás, hogy ezek a bürokratikus terek, amikkel foglalkozni kell, azokban pontról pontra kell haladnunk. Én azt gondolom, hogy ebben haladunk. Sosem lesz elégedett a vállalkozói szektor, én ebben tisztában vagyok, voltam én is azon az oldalon, és bízom benne, hogy leszek még, és a vállalkozói szektornak nyilván mindig azt kell mutatni, hogy mi az, ami még javítani lehet, de én azt gondolom, hogy ez nem igaz az állítás, hogy ne haladnánk ebbe az irányba.
A kormány különböző előrejelzései úgy szólnak, hogy idén egy jelentős visszaesés, jövőre egy mérsékeltebb visszaeséssel kell számolni a gazdaságban, de az azután következő évben már elindul valamiféle növekedés. Mire alapozzák ezt az előrejelzést? Csak a nemzetközi gazdaságban bekövetkező, vagy főleg az európai gazdaságban bekövetkező változásokra, vagy azt feltételezik, hogy Magyarország ezektől a folyamatoktól függetlenül is képes lesz valamilyen növekedést produkálni?
Nyilvánvalóan nem független a magyarországi folyamat a globális folyamatoktól. Ma már olyan globális összefüggések vannak a világgazdaságban, hogy egyik ország sem tudja függetleni magát másiktól. Azt mondanám, hogy az, hogy az Egyesült Államokbeli piacokon mi történik, az meghatározza, hogy az Európai Unió piacai mi történik, és az, hogy az Európai Unió piacai mi történik, az meghatározza, hogy Magyarországon mi történik.
Igen, de az a kérdés, hogy lesz-e olyan növekedés, ami biztosítja Magyarország felzárkózását, tehát hogy magasabb lesz a növekedés itt, mint Európa fejlett részében, magyarul közelítünk-e az európai átlaghoz.
A 2009 és 2010-es évre mindenképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy belső fogyasztás az nem lesz képes a gazdaságot kirántani a kátyúból. Láthatóan túl volt pörgetve a korábbi években a belső fogyasztás. Ez okozott olyasfajta eladósodottságot az állam és a lakosság oldalán is, amit éppen hogy ledolgozni kell, az nem tartható fenn. Tehát nincs forrása pillanatnyilag annak a belső fogyasztásnak, ami egyébként képes lett serkenteni a gazdaságot. Későbbi években már lehet. Tehát ha beáll az eladósodottság egy olyan szintre az államháztartásban is, mert beáll egy csökkenő pályára az államadósság, meg a lakosságnál is, mert leszorulnak kicsit a lakossági hitelek, akkor lehet később években már belső fogyasztásból is növekedés, és 2011-ben már van valami szerepe a belső fogyasztásnak a növekedésben, de biztos, hogy az, hogy a német gazdaság hogyan teljesít, az kritikus kérdés Magyarországra. Nem lehet olyan zseniális kormányzat Magyarországon, nem csak mi, bárki más, aki egy zuhanó európai konjunktúra mellett képes Magyarországon gazdasági növekedést produkálni, nem lesz képes senki, és ez fordítva is igaz, valószínűleg nem lehet olyan rossz kormányzat csinálni Magyarországon, hogyha a német gazdaság gyorsan növekszik, akkor az ne húzná magával a magyar gazdaságot. Ezzel együtt azt még el kell mondani, hogy külső elemzők a kormánynál pozitívabban látják már a 2010-es helyzetet is. Tehát ma az látszik, hogy külső elemzők már egyre többen növekedésre látnak lehetőséget 2010-ben, és annak nyilván még pozitívabb hatása lett 2011-ben. A kormány most igyekszik konzervatívan jósolni, és semmi bizonytalanra nem tervezni, és mi még úgy látjuk, hogy biztosabb 2010-re még gazdasági visszaesés tervezni, ami egyébként azt jelenti, hogy az első fél év lesz nehéz, és a tendenciák az év közepén fordulhatnak meg.
Mennyire konzervatív jóslat az, amit szintén egy nemzetközi hírügynökségnek nyilatkozott, hogy az ország javuló pénzügyi helyzetű lehetővé teszi, hogy a valuta alap jelenlegi kölcsönének jövő októberi lejárta után ne kelljen feltétlenül újabb hiteleket fölvenni?
Hát nézze, már most sem kellett lehívni a valuta alap jelenlegi hitelét. Tehát ha nagyon világosan akarunk fogalmazni ebben, pillanatilag Magyarország magabiztosan finanszírozható a piacról. Ennek szerepe van, ebben szerepe van annak, hogy a piacok azok jobb hangulatban vannak, mint egy negyed évvel ezelőtt, fél évvel ezelőtt, tehát bőségesebben nyújtanak finanszírozást, nagyobb a kockázatvállalási készségük. De ebben annak is szerepe van, hogy a kormányzat képes volt jelentősen megnövelni a Magyarország iránti bizalmat, tehát hajlandóak ide pénzt befektetni.
De mennyire látjuk előre Magyarország finanszírozási szükségleteit mondjuk jövő októberben?
Azt látjuk, tehát a finanszírozási pályát
képes lesz-e ezt a piacról bevonni az ország?
Az, hogy képes lesz-e a piacról bevonni, az ugye két dolgon múlik. Magyarország tartja ezt a fegyelmezett pályát. Erre azt tudom mondani, hogy amíg ez a kormány van, addig tart, és bízom benne, hogy a következő kormányok alatt is tartani fogja, mert a válságból ezt a tanulságot, ezt le kell vonni, hogy nincs ingyen ebéd. A másik pedig, hogy a piacok milyen állapotban, milyen hangulatban lesznek, mert hogyha nincs forrás a piacon, akkor mi lehetünk a legfegyelmezettebbek, akkor se jut nekünk belőle. Tehát lényegében az volt az oka, hogy mi azt mondtuk, hogy az IMF csomagot azt meg akarjuk hosszabbítani, mert egyfajta ilyen biztonsági tartalékot a piaci folyamatok kiszámíthatatlansága miatt meg kell, hogy tartson Magyarország, miközben elméleti kérdés az, hogy jövő októberben lesz-e még szükségünk ilyen forrásokra, mert ugye ebben a pillanatban sem volt, tehát most se hívtuk le a jelenlegi részletet.
Tettően nyilatkozatot, hogy egy újabb kötvénykibocsátást terveznek 2010 első fél évében. Mitől függ ez, hogy lesz-e ilyen kötvénykibocsátás, vagy sem? És mitől függ például az, hogy dollárban vagy euróban, hiszen azt mondta, hogy lehet, hogy dollárban.
Hát pontosítsunk, valóban a külföldi hírügynökségek ezt így hozták le, amikor én azt mondtam nekik, hogy ebben a naptár évben már nem valószínű, hogy lesz kibocsátásunk, tehát legkorábban jövő évben lehet újabb. Ez a hírekben úgy jelent meg, hogy újabb kibocsátás.
Az első fél évben lesz, igen, sőt lehet, hogy dollárban.
Igen, miközben az, hogy a dollárt írták arra, ott ugye az hangzott el, hogy lehet-e svájci frankban, jenben, én megjeleztem, hogy azért igyekszünk a finanszírozáshoz hagyományosan illeszkedőbb devizákban kibocsátani, de nem szükségszerűen euró, és akkor ebből lett a dollár, tehát itt nyilván a hírügynökségek szeretnek konkrét ígéreteket megfogalmazni.
De az akkor ezek szerint mégiscsak terv, hogy próbáljunk elszakadni a valuta alaptól, tehát hogyha olyan a piaci hangulat, akkor megpróbálni a piacról pénzt gyűjteni.
Amíg piacról forrást vonhatunk be, addig ezt érdemes megtennünk, már csak azért is, mert ez mutatja az egész világ számára, hogy Magyarország stabil, Magyarország megbízható, és az egyébként finanszírozással foglalkozó befektetők, akik azt nézik meg először, hogy akit finanszíroznak, az jól gazdálkodik-e, az jól működik-e, azok olyan véleménnyel vannak Magyarországról, hogy igen, Magyarország most már egy jó gazdálkodónak számít. Tehát igenis kell tudnunk jelenlétet produkálni a piacon, ezzel együtt csak annyi hitelt vegyünk fel, amennyire szükségünk van. Magyarán nemzetközi kibocsátásoknak, külföldi kibocsátásoknak a meglévő államadóság lejáratának ütemében lehet helye. Tehát azért jeleztem én, hogy idén nem, legkorábban jövőre, mert jövőre alakul olyan lejárat az államadóságban, amihez új kibocsátás illeszkedik, hogy az első fél év vagy második fél év, az nyugodtan lehet még nyitott kérdés, ha második fél év, akkor ugye már nem ennek a kormánynak a feladata.
Olyan nyilatkozatot is tett, és akkor ez most kérdés, hogy ez mennyiben konzervatív jóslat, vagy valós lehetőség, hogy Magyarország elkezdett gondolkodni az euró bevezetésén, vagy az euró...
Kettő,
vagy az euró, hát, ami hát végül is az euró bevezetését feltételezi a végén, tehát az ERM2 rendszerbe való belépésről, amivel kapcsolatban azért voltak olyan elemzők, akik azt mondták, hogy hát ez kicsit elhamarkodott kijelentés volt.
Hát a kijelentése így hangzott el, tehát itt mindig küzdök azzal, hogy amikor egy hosszú több tagmondatból álló mondatot elmondok, abból egy egyszerű kijelentés lesz majd a hírügynökség jelentésekben. Ugye az volt a kérdés, hogy mit gondol Magyarország az ERM2 csatlakozásáról, és erről én azt mondtam, hogy az ERM2 csatlakozása kapcsolatban először gondolkodni, egyeztetni és dönteni is kell, és utána kell majd nyilatkozni róla, és Magyarország még legfeljebb a gondolkodásnál tarthat. Ezzel együtt Magyarország jelentős eredményeket ért el a pénzügyi stabilitás megteremtésében.
Ami fontos szempont az ERM2.
Fontos szempont, ugye nincsenek technikai kritériumai az ERM2 csatlakozásnak, tehát nincs olyan feltételrendszer, mint az euró bevezetésnek. Ezért is nehézkes megítélni, hogy mikor érdemes, mikor nem, viszont egy előfeltétel az euró bevezetésnek, tehát valamikor meg kell lépni, és ehhez képest ugye külföldi elemzők már úgy nyilatkoznak, hogy Magyarország a régión belül másokat megelőzően, tehát Csehországot, Lengyelországot egy évvel megelőzően lehet képes bevezetni az eurót, pont azért, amiatt a stabilitációs munka miatt, amit most elvégeztünk.
Ön egyébként minek lenne nagyobb híve? Tehát a minél gyorsabb euró bevezetésnek, ami a válság idején felmerültek ezzel kapcsolatosan nagyon is megfontolandó érvek, amikor a forint gyenge szintekre evezett az euróval szemben, másrészt pedig sokan arra is figyelmeztetnek, hogy nem szabad berohanni az eurózónába, meg kell várni azt a pillanatot, amikor már nem jelent jelentős versenyképességi hátrányt Magyarország számára, hiszen az árfolyam azért mégiscsak egy olyan eszköz a magyar vállalkozások számára, ami segít korrigálni, vagy versenyképessé tenni bizonyos időszakokban.
Az eurónak ugyanúgy egyszerre van hatása a pénzügyi stabilitásra és a versenyképességre, ezt most jól látjuk Szlovákia példáján, ami bizonyos szempontból profitált az euró bevezetéséből, mert nem volt kiszolgáltatva a pénzügyi válság bizonyos azonnali hatásainak, versenyképességben viszont nyilván valamiféle hátrány szenved már az euró bevezetése miatt. Tehát ezt a két szempontot biztos, hogy mérlegelni kell. Én azt gondolom, hogy a feltételek teljesítésével, tehát a pénzügyi kritériumok teljesítésével kell bevezetni az eurót, de jó lenne, ha Magyarország minél előbb eljutna ezeknek a kritériumoknak teljesítéséhez. Tehát nem gondolom,
amiben hogy... nem csak a költségvetés vagy államháztartási hiány van, hanem például
Az infláció is benne van, tehát itt nem csak az államháztartási hiányt kell korlátok közé szorítani, hanem az inflációt is tudni kell. Bár azt gondolom, hogy az inflációs pálya is legfeljebb egyszeri hatásoknak van, egyszeri negatív hatásoknak van kitéve, és egyébként jó irányba mozog, tehát ebben sem állunk feltétlenül rosszul, de olyan módon elsődleges prioritás az euró bevezetése, hogy a feltételek teljesítésével, és jó lenne, szerencsés lenne Magyarország számára, ha időben minél hamarabb elérkeznénk oda, hogy az euró bevezetése kapcsolatban már csak döntést kelljen hozni.
A minap a Valuta Alap magyar irodájának vezetője azt nyilatkozta, hogy amint csak lehet, meg kell erősíteni Magyarországon a bankszektor felügyeletét, hogy ez proaktívabbá és hatékonyabbá váljon. Ugye van egy ilyen nemzetközi nyomás Magyarországon érthető okokból, éppen a pénzügyi rendszer stabilitása miatt, hogy a pénzügyi felügyeleti rendszer erősebb legyen az országban is. Ugye nagyon sok tanulságot szolgáltatott az elmúlt pár év ebből a szempontból. Hol tart ezzel a kormány, hiszen olyan ígéretek hangzottak el, hogy itt őszre valamilyen koncepciók...
Törvényjavaslatot írunk.
Kialakulna.
Tehát azt gondolom, hogy koncepció az már kialakult, és az célozza, hogy egy önállóbb működésében, felügyeletében és jogköreiben is sokkal önállóbb pénzügyi felügyeleti rendszer alakuljon ki, ami nem egy pénzügyminiszter által felügyelt hatóság, hanem egy önállóbb jogkörökkel és akár szabályozási jogkörökkel is rendelkező, tehát rendeletalkotási jogkörrel rendelkező hatóság.
De megmaradnak külön egy felügyeleti hatóság, hiszen vannak olyan országok, ahol ezek a bankfelügyeleti vagy pénzügyi szektort felügyelő jogkörök hát a Nemzeti Banknál vannak.
Hát ebben a végső döntést a parlament fogja kimondani. Én azt hiszem, a jelenleg előkészített koncepció az egy önálló pénzügyi felügyeletben gondolkodik, de kétségtelenül megvizsgáltuk mind a két verziót, és hát látnunk kell majd, hogy a parlamenti pártoknak mi a preferenciája.
De magyarul két verzióban terjeszték be ezt a törvénycsomagot, vagy ez a kormány változata?
Hát egy verziót tervezünk beterjeszteni, de előtte még egyeztetni kívánunk a parlamenti pártokkal.
És egyébként mi a nemzetközi nyomás, hogyha lehet így fogalmazni?
Ja, ebben nincs nyomás.
Mifelé próbálnak tervezni?
Ebben nincs nyomás, ez tehát mind a két típusú felügyelet.
Hát az Európai Unió jobban szeretné, hogyha az Európai Központi Bank környékén lennének ezek a jogkörök, és már pedig ugye a jegybankok azért mégiscsak közelebb vannak.
Hát, hogy az Európai Unió mit szeretne, ez nem ilyen egyszerű kérdés. Az Európai Unió ugye 27 tagállamból áll, és a pénzügyi felügyeleti rendszer kapcsán meglehetősen szórnak a vélemények a tagállamok között. Tehát azért van az Európai Unión belül is sokféle álláspont. Azt ismétlem, nincs Magyarországon nyomás a tekintetben, hogy önálló és nagyobb jogkörrel rendelkező pénzügyi felügyeletet, vagy egy nemzeti bankkal összevont és nagyobb jogkörrel rendelkező pénzügyi felügyeletet csináljon.
A
lényeg, hogy legyen nagyobb hatásköre, jogköre a pénzügyi felügyeletnek.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Oszkó Péter pénzügyminisztert hallottam.
Köszönöm a meghívást.